Interjú Martos Balázs Levente atyával, győri teológiai tanárral, a Pápai Nemzetközi Biblikus Bizottság tagjával, a bizottságnak a vatikáni Szent Márta házban ezen a héten tartott évi rendes közgyűléséről.
Évi rendes ülését tartja itt Rómában a Pápai Nemzetközi Biblikus Bizottság, amelynek magyar képviselője és tagja Martos Balázs Levente atya, akit mi a heti rendszeres emlékedéseink keresztül ismerünk. Milyen témával ült most össze a bizottság?
Bizottság folytatja azt a témát, amelyet tulajdonképpen egy évvel ezelőtt meghatározott, és amelyre jó szerűen most a következő években újra meg újra vissza kell térnie. Ez a téma a Biblia emberképének a megfogalmazása, vagy legalábbis a Biblia emberképének egyfajta újbóli összefoglalása, abból néhány olyan aktuális pontnak a kiemelése, amely a mai társadalmi helyzetben, a mai meglehetősen összetett világban különös jelentőséggel bírhat. Tulajdonképpen egy évvel ezelőtt meghatároztuk ennek a majdan megszületendő dokumentumnak a felépítését, egy sajátos tárgyalási rendszert találtunk ki akkor, amely a Teremtés könyvének a második fejezetére alapoz. Ugye a világ teremtésének az elbeszélése után, amely az első fejezetben megtörténik, a második fejezet tulajdonképpen az emberrel foglalkozik, ahogyan Isten a föld porából megalkotja az embert, orrába az élet leheletét leheli, aztán a kertben elhelyezi, férfinak és nőnek alkotja. Illetve ebben a fejezetben, a Teremtés könyve második fejezetében olvasunk arról is, hogy Isten parancsot ad az embernek, amelyet az ember sajnos később megszeg. Tulajdonképpen ezt a négy elemet igyekszünk most körbejárni. Az első fejezet az igazából arról fog szólni, és ezekben a napokban erről beszélgettünk meglehetősen sokat és részletesen, hogy mit is jelent az, hogy az ember föld porából vétetett, és közben Istentől kapja lélegzetét. Mit is jelent az embernek ez a sajátos kettős tapasztalata? Egyrészt az élet végességének a tapasztalata az, hogy ezen a világon a természet rendjéhez tartozónak látszik a gyengeség és végesség, és ugyanakkor ez az Istenhez tartozás milyen későbbi formákat ölt.
Ez a gondolatok mindig is megvoltak a keresztény gondolkodásban. Hangsúlyossá válnak bizonyos témák, amelyek a jelenkorban problémások. Ilyen például az ember nemisége. Nyilvánvaló, hogy akkor erre másképpen is figyeltek, hogy az Isten saját szándéka szerint az embert képére teremti, de a képére teremtett embert nőnek, férfinak teremti meg, és a kettőt egymáshoz rendeli. Mekkora és milyen hangsúlyt kapott ez a téma?
Hát a tudományos munkálkodás sajátosságai közé tartozik, hogy egy kissé alaposabban meg kell rágcsálni a mondandót, és ezért tulajdonképpen ennek a bizonyos dokumentumnak a harmadik fejezete tárgyal majd erről a kérdésről. Itt egyelőre csak annyit tudok elmondani egyáltalán, hogy ez a téma már ki van osztva, ez lesz tulajdonképpen ez a bizonyos harmadik fejezet a dokumentumban a leghangsúlyosabb, de ahogy mondtam, most még igazából csak az alapelveknél tartunk. Ez persze egyáltalán nem mindegy, nyilván maga ez a 20 főből álló testület is egy kissé keresi az együttműködésnek a legjobb módját, minden egyes véleménycsere is segít abban, hogy egymást jobban megismerjük, hogy mindenki a véleményét lehető legpontosabban, legőszintébben ki tudja fejezni. Itt tulajdonképpen az embernek a teremtett mi volta, majd az embernek ez a kertbe helyezettsége, a környezettel való kapcsolata, az állatok és a növények világával való kapcsolata, egyáltalán az embereknek ez a más teremtményekre ráutalt mi volta. Mindezt már meg kell tárgyalnunk, mire majd elérkezünk a harmadik ponthoz, és ez valószínűleg csak jövőre fog egyébként folytatódni, amikor ezt a bizonyos férfinői adottságot, különösen is, mint ajándékot, egyfajta egymást kiegészítő teljességet, ugyanakkor hűséget és kitartást igénylő teljességet jobban meg tudjuk tárgyalni.
Akkor maradjunk a kertnél. Éppen most, hogy érkeztél hozzánk a stúdióba, kedves Balázs, épp a Szent Atyának azt a videóüzenetét próbáltam értelmezni, amely egy kis rövid üzenet, ami pontosan ezzel a bibliai képpel kezdődik, hogy Isten az embert a kertbe helyezte, és rábízta azt a földet. Nagyon összefügg ez a kérdés azzal a megelőző pápai enciklikával, ami olyan nagy visszhangot váltott világszerte, a pápának a teremtésvédelmi enciklikája, Laudato Si kezdetű enciklikája, amely az embernek a világhoz, a teremtett világhoz való felelős viszonyát tárgyalja. Gondolom, ti is így tekintetek erre a szövegre, de úgy, hogy azt olvassátok, mondom és kérdezem is, hogy mit akar az Isten most a jól ismert szavakon keresztül üzenni. A szavak nem változtak meg, a világ változott meg körülöttünk.
Így van. Így van. Egy nagyon érdekes pontnak találom már ebbe a bizonyos áldott légy, vagy Laudato Si ismert nevén így kezdődő enciklikában is, hogy a pápa külön kitért egy bibliai szöveghelynek a magyarázatára. De a Teremtés könyve első fejezet végén azt is olvassuk, hogy az embert képére és hasonlatosságra teremti, és megbízza, hogy hajtsa uralma alá a földet. Érdekes, az enciklika külön kitér, hogy ez nem jelentheti azt, hogy az ember mint egy kizsákmányolja ezt a teremtett világot. És valóban a munkának egy olyan szemléletét találjuk meg a Bibliában, amely az ember számára örömöt is jelent, tehát nem jó, hogyha az ember csak a haszonkedvéért dolgozik, nem jó, hogyha az ember csak profitra vágyakozik, elidegenedik a saját munkájától, hanem fontos az, hogy amit tesz, abban saját maga is, mint a teremtő társát tapasztalhassa meg önmagát, abban saját maga is egy kicsit kifejezze azt a sajátos ősi, még az Ószövetség világánál is régebbi képet, hogy az ember ezen a földön, mint a király, Isten megszemélyesítője és helytartója, az embernek is az a feladata, hogy okosan szolgálja ezt a világot, őrizze és művelje. Tehát tulajdonképpen egy olyan szemléletről van itt szó, amely a munkaértékét, a teremtésnek a megfelelő tiszteletét az emberen kívüli egyéb teremtett világgal kapcsolatban is meg kell, hogy fogalmazza. Itt tulajdonképpen a teremtés történet után a bölcsesség irodalomban nagyon sok mindent találunk, ami kellőképpen egyrészt arra biztat bennünket, hogy ne legyünk lusták, a bölcsesség irodalom nagyon óv ettől, tehát meg kell becsülni a dolgozó embert és azt, hogy ő jót tesz. Másfelől pedig egy sor olyan helyet találunk, ahol látszik, hogy az embernek a többi teremtett lényel való kapcsolatában igazából a saját magával és a többi emberrel való kapcsolata is tükröződik.
A bizottságnak egyik jelzője az, hogy pápai bizottság. Mi a pápa szerepe ebben? És egyáltalán találkoztok vele?
Igen, most nagy örömünk volt az, hogy bár hivatalos magánkihallgatása nem hívott még meg bennünket, de tekintettel arra, hogy most tulajdonképpen vele egy házban lakunk, a Domus Sancte Martében, a Vatikánban, alkalmunk nyílt arra, a tárgyalások egyik szünetében ő megkeresett bennünket, és külön szeretettel elbeszélgetett a közösséggel, hogy ennek a bizottságnak az elnök, a Hittani Kongregáció prefektusa, Müller Bíboros úr, és vele együtt voltunk így a Szent Atya jelenlétében, aki nagyon kedvesen, mindjárt ő maga is előhozott egy könyvet, amelyet egy hasonló témában olvasott, és röviden úgy reflektált erre a témára ő is, ugye, hogy no hát mi is a ti témátok most, mert annak idején egyébként ő volt az, aki ezt végleg megerősítette, a bibliai emberkép megfogalmazását, de természetes, hogy ilyenkor szinte érdeklődésképpen is hát rákérdez, hogy akkor mit teszünk.
Hadd kérdezzem meg, hogy amikor elkészül ebben a témakörben a ti munkátok, azt gondolom írásos formát és szép veretes formát ölt, akkor ti azt a pápának átnyújtjátok, mint egy segédanyagot?
Az a reményem, hogy valami ilyesmi fog történni. Ez a bizottság több ilyen dokumentum dolgozott ki, és hát ez nyilván egyfajta megkoronázása is ennek a munkának, hogy ezzel, ha lehet, akkor a Szent Atya segítségére legyünk.
A hátralévő napokhoz sok lelkes hozzászólást és Isten áldását kérem.
Nagyon köszönöm.
Martos Balázs atyával Páter Vértes Sallai László beszélgetett.